27. fejezet. Az éj. Mint az öregkorban más tarajba átültetett fa, gyorsan hanyatlott az öreg úr, kivált testileg, bár szellemben sem volt többi a régi, írásai színtelenebbek, zamat nélküliek, s még lazábbak a szerkezetben, a mi lengyelünkben még megvillámlik egy-egy jó ízű gondolat, egy szilánk, egy szikra, de már sok hamu között. Sőt, egy pompásan megrajzolt alak is előfordul benne, a füvek titkait ismerő öregasszonyban. Testileg soványabb, nyaka szertelenül vékony, szempillái fáradtan tapadoznak szemeire, hangja tompább, termete kissé meghajlik, orra feltűnően megvastagodott, csak a járása nem öregszerű, még bírja magát, hogy mondani szokták. A modora, mint mindig, most is disztingvált, sőt nagyúrias, kezei szép fehérek, hanem az ajkai körül egy keserű vonás elveszi az egész hosszúkás arcnak a régi jellegét. A föllépése, ha ugyan lehetséges elképzelni, még szerényebb, mint az előtt, mert most valami röstelkedő alázatosság is járul hozzá, mint mondaná, én már nem a régi jókai vagyok. Az nagy úr volt én hozzám képest, én már csak a mostani jókai vagyok. 1903-as év folyamán ritkán mutatkozott, alig lehetett őt látni, legfőbb a közgazdasági társaságok ülésein jelent meg. A nyári időt a Svábhegyen és Baladonfüreden töltötte, téli hónapokat Abbáziában vagy a Rivierán. Szokásos évenkénti novelláját ez alkalommal is megküldte a Vasárnapi Újságnak, azt írván Nagy Miklósnak. Ha kívánod, többet is írhatok, mert most van időm és kedvem hozzá. Karácsony előtt hazajött rövid időre, és fűnek fának dicsekedte, hogy új foga nőtt. A természetben hiszek, mondá, csak ez nem csal. Az új fog azt jelenti, hogy még szükségem lesz egy garnitúra fogra. Szerette magát kivételes lénynek tartani, és volt is valamennyire igaza. Új év után Nizzába utazott, és csak a tavaszon tért vissza Pestre feleségével és annak családjával. Április 17-én készülődtek fel a hazautazásra, de a vasúti sztrájk miatt csak 25-én érkezhettek Budapestre, az Erzsébet körút, 44 szám alatti lakásukba. 5 napig kénytelenek voltak Fiuméban vesztegelni. Az Adrián ekkor erős bóra dühöngött, még Abbáziába sem mehettek át. A Fiumei rossz időjárás, és az éjszakai út Budapest felé a gyors vonaton, ahol nem volt kényelmes ülőhelye sem, annyira megviselte a 79 esztendős költőt, hogy hazaérve mindjárt betegségről panaszkodott, s háziorvosa egyelőre influenzát állapított meg. De még kiárt vele, végezte dolgait, apró bevásárlásait. Járt a kiadójánál beszámolva, hogy nem töltötte hiába az idejét Nizzában. Megírta a Börtön virága című regényt, és írt egy csomó verset is. Pedig az idő hirtelen itt is hidegre fordult, úgyhogy egész napokon fázott és panaszkodott. Nagyon megszoktam már a meleget Nizzában. Nem tudom, mi lesz belőlem most már itthon. Annyi bizonyos, hogy az idén nem megyek ki a Svábhegyre, mert nappal nagyon forró, éjjel meg nagyon hűvös. Később ágyba feküdt, de nem érezte magát rosszabbul. A baj csak május 2-án öltött komolyabb jelleget, mert egy kis láz állott be. Ekkor terjedt el az első hír a városban a betegségről. Másnap korányit hivatták, aki megvizsgálta a beteget, és a kérdezősködőkhöz így szólt. Tüdőgyulladás és 80 év. Mit mondjak még? E kijelentésre már futó tűzként szállongott szét a hír a szélrózsa minden irányában, hogy Jókai betegsége aggasztó. Újságírók és kérdezősködők egész tömege lepte el állandóan a ház kapuját, folyosóit és a lakás előszobáját. A betegség mind jobban terjedt, alkonyat felé emelkedett a láz, a beteg eszméletét is elvesztette. Az esti órákban a király tudakozódott a beteg hogy létéről. Másnap június 4-én azonban javulás látszott bekövetkezni. Jókai eszméleténél volt csak a feje fájt kissé, de semmi más fájdalmat nem érzett. Ágyban fekve kedves elmészségével és szelídségével társalgott. Milyen jó dolgom van, konyakkal, szomorodnival gyógyítanak, de hogy kelek fel egy hamar. Az orvosok ecetes vízzel mosták a mellét, hogy hűsítsék, ő pedig tréfálkozott velük szellemi képességeinek teljes frissességével. Kívülről ez alatt minden csenget, és után érkeztek a bujjetinek, melyek jó kedvre hangolták. Most ez volt itt, most az volt itt tudakozódni. Déltáján a kabinet iroda főnöke Báró König jelent meg, megkérve a környezetét, hogy az érdeklődő király telefonon vagy levélben állandóan értesítették. Végre felvirrat a végzetes május 5-e, az utolsó nap, amely ő neki a sorstól adatott. Hideg szeles idő volt, mely hatalmasan rázta az alig lombozó fácskákat az utcákon. A lapok által föllármázott város lakói egymástól kérdezték, mi a legújabb Jókairól? Az egész város erről beszélt. A király telefonja már korán reggel megcsendült, az újságírók már a nyitás előtt ostrom alá vették a kaput. Fönt a beteg szobában még előbb ébredt a beteg, álmatlan éjje volt. 6 órakor arra kérte ápolóját, hogy nyisson ablakot, bocsásson be friss levegőt. Kérte zsebóráját is, hogy figyelemmel kísérhesse az idő lassú múlását, csak már a nap feljön. Nehezen várta a nap feljöttét, majd olvasni kívánt, és saját regényét, a Lőcsei fehér asszony kerestette ki a könyvtárból, színműnek akarta átdolgozni. Kevés ideig lapozgatott benne, de nem sokára kiesett lankadt erőtlen kezeiből. Egy nagy erőtlenség orvosait is aggasztá, de viszont bíztató jel volt, hogy a beteg vidám volt. Oly jól érzem magam, mondotta, hogy akár dolgozni is kezdhetnék. Nagy tervek járnak a fejembe. Délután a sok látogató közt Bőti Zsolttal, aki komáromi ember, beszélgetett, és bíztatta magát, leszünk mi még végabban is. Majd a király érdeklődésével dicsekedett. Az én jóságos királyom csak nem feledkezett meg öreg kortársáról. Áldja meg az Isten! Bőti távozása után jótékony álomba szenderült, csak 6 órakor ébredt fel, gyöngeségről panaszkodott, és az ablak kinyitását kérte. Nem bántja a zaj, kérdék? Dehogy bánt, felelte mosolyogva, hiszen az az élet, és az élet szép. Majd bekérte a tudakozódók névjegyzékét, az összes látogatójegyeket, és ez szolgál utolsó ecsetvonásul alapjelleméhez. Átnézte nagy figyelemmel, csodálatos érdeklődéssel megforgatta az egyes névjegyeket, mint a gyermek a játékszereit, és örült ennek vagy annak. Milyen szép, hogy itt járt! Rajta volt már azon a listán, akkor majd minden rokona és előkelő ismerőse. 8 órakor Korányi és Stricker, a házi orvos, mellhártya izzadmányt vettek észre jobb oldalán, ahol a tüdőgyulladás volt. Ez ő, ez a halál. De a betegnek, ki teljes eszméletén volt, mégse fájt semmije. Még a halál is oly játszi volt, olyan könnyed, olyan gyöngét hozzá. Nem a kaszájával vágja le, mint a többi embert, hanem talán egy virágszállal akar rásújtani, s lelke szeliden röppen át a virágra. Eszeágában sincs meghalni, rá se gondol, pedig már közeleg az órán a két mutató. Jön, jön, ahhoz a végzetes számhoz, amely után már minden csak egy nulla, akár a számmal együtt, akár anélkül. Az órák egymás után verték a lakásban, a síri esti csöndben a kilencet. Ő is előkereste a magáit, hozzáigazította a többihez, aztán óvatosan letette maga mellé az éjjeli szekrényre, hallgatta percekig, hogy jár-e. Aztán a fal felé hanyatlott feje. Aludni akarok, mondá halkan, s a távozó eszméletével a bénulás tünetei közt egyre halkabban dobban a szíve, amíg végre végképpen megszűnt verni. Csak az óra ketyegett tovább. Május 9-én, szürke tavaszi délután, a minőket Turgenyev szeretett. A felhők mögött bujkáló napfénynek, részint jelenlétében, részint távol létében volt Jókai temetése. A múzeum előcsarnokából vitték ki koporsóját, ahol a Kossuthé állt ezelőtt néhány évvel. Nagy temetés volt az állam költségén, ami nőtt csak a magyarok tudnak rendezni a legnagyobbjaiknak. Jelen volt a király Aponyi udvarnagy által képviselve. Ott álltak a koporsó körül a rokonokon kívül a miniszterek, az ország nagyjai, zászlósai, a parlament tagjai, a vármegyék és a városok küldöttségei, ahogy ez lenni szokott. 12 nehéz szekér görnyedezett a koszorúkkal a halottas kocsi után. Ilyen pompával viszik a kiégett napot, hogy elássák a földbe. Csak lassan lépkedve haladhat előre a halottas kocsi, a maga 12 virág erdejével, a meghatott tengernyi tömegek között. Kik elállják az utakat, ágaskodnak, tolakodnak, hogy csak egy csücskét láthassák a koporsónak, amelyben Jókai. Vagy néha úgy rémlik, hogy nem is ő, de saját regényeinek közös hőse vonul ki végleg a világból. Egész sora beszélt a szónokoknak bent a múzeumban, valamint a nyitott sírnál künn, hogy ne hiányozzék semmi, ami még a halottnak jó lehet. Az utolsó szónok, a komáromi Tuba János egy láda komáromi földet is hozott magával, amit a sírba lebocsájtott. Azután ráhányták a földet, és egy kis púp keletkezett azon a helyen. Egy hegycsúcs ellenben eltűnt egy másik helyen.